Az öreg király temetése utáni napon a gonosz mostohát régen sírba vitte a sárga irigység, mert a közhiedelemmel ellentétben sohasem sikerült mostoha leánya nyomára bukkannia. A hadsereg egyik tábornoka rohammal bevette a királyi várat, és első ténykedése az volt, hogy kivégeztette a fővadászt, mert fülébe jutott, hogy annak idején ő engedte szabadon Hófehérkét. A fővadász teste még ki sem hűlt az akasztófán, amikor egy altiszt vezetésével rohamcsapat indult az erdőbe, s miután rábukkant a hét törpe házára, körülfogta azt. Minden ellenállás reménytelen! Tarkóra tett kézzel kifelé! Kétszer ismételték meg a felhívást, majd gépfegyverekkel szitává lőtték az erdei lakot, és a katonák benyomultak az építménybe. De Hófehérkének és a hét törpének már hűlt helye volt. Az altiszt káromkodva lőtt bele pisztolyával mind a hét ágyba, majd öngyújtójával lángra lobbantotta Hófehérke fekhelyét. A bányához! Adta ki a parancsot. Kifelé! Ordította lihegve a bányajukra, amikor odaértek, de a választ már nem várta meg, egy csokor kézi gránátot hajított a bejáratra. Majd visszatért a palotába, és jelentette, hogy Hófehérkével és a hét törpével tűzharcban leszámolt. A tábornok megnyugodva borotválta meg kékes-fekete állát. Legfőbb ellensége halott. Senki sem akadályozhatta meg már, hogy diktátorrá kiáltsa ki magát. Néhány hét alatt megszilárdította hatalmát, alattvalói százait végeztette ki, ezreket vettetett börtönbe, és amikor végre szusszanásnyi időhöz jutott, elhatározta, hogy töviről hegyire átvizsgálja az öreg várat, mert tervbe vette, hogy erődítménnyé építeti át. Még egy szunyog sem moccanhasson ezentúl a tudta nélkül. Este felé vetődött a legmagasabb torony legfelső szobájába, amely azelőtt a gonosz mostoha öltöző szobája volt. Remek figyelőállás lesz itt, villantotta a sötét szemét az ablakra. Itt fogom csak igazán jól érezni magam. Ebben én is biztos vagyok, hallatszott hirtelen egy hang. A diktátor előrántotta a pisztolyát. Kiszólt, szögezte a fegyvert az ajtóra. Ide nézz! Az asztal fölé! Metsződött a csöndbe még egyszer. A hang a fésülködő asztal fölött egy kaktuszvirágos függönnyel borított falrész felül jött. Húzd el a függönyt! A diktátor engedelmeskedett. A függöny mögött egy másfélszer két méteres acél tükröt látott, amelyből elszánton merett önmagára. Én szóltam, lehelte a tükör. A diktátor ráismert a gonosz mostoha tükrére, amelyről hallott már ezt-azt még gyerekkorában, csak kisebbnek képzelte. Visszadugta a tokjába a fegyvert, és a tükörre förmett. Átvettem a hatalmat. Mától engem szolgálsz. Van-e még ellenség az országomban? Nincsen, válaszolta a tükör. Biztos? Kérdezte a diktátor. Ha csak egyszer is hazudsz, darabokra törlek. Én csak az igazságot tudom mondani, felelte a tükör, és dérlepte be a lapját. Akkor jó, húzta vissza a függönyt a diktátor, mert én is csak arra vagyok kíváncsi. A tükör révén mindenről tudott, ami az országban történt. Rövidesen aztán lett is olyan csönd a birodalomban, hogy a légy zümmögését is meg lehetett hallani. Az emberek még sírni sem mertek. Csak éjszakánként sóhajtoztak nagyokat, nedves párnájukba rebegve Hófehérke nevét. Teltek, múltak az évek. A diktátor megöregedett. Egyre jobban félt a haláltól. Ezért elhatározta, hogy szobrot állíttat magának. Három nap és három éjjel töprengett. Milyen körülmények között menjen végbe az avatás, hogy még az üveghegyen túl is értesüljenek az ő nagy dicsőségéről. A harmadik éjszaka eszébe jutott a megoldás. Az öreg király uralkodása alatt évente megrendezték a nagy karnevált, amelyre az egész ország területéről a fővárosba sereglett a jelmezes nép. De ezt ő még uralkodása másnapján betiltatta, mert félt, hogy rendzavarások történhetnek. Most elérkezettnek látta az időt az ünnep fölelevenítésére. Kürtösök rohantak lóhalálában az ország négy tája felé. Telefonok és szarkák csörögték a hírt, hogy két hét múlva újra megrendezik a nagy karnevált, s e napnak reggelén leleplezik majd a főtéren az uralkodó szobrát. Örüljön hát mindenki! Az avatás előtti utolsó estén a diktátor elhúzta a függönyt a tükörről, és elégedetten nézett bele. Lám-lám, simogatta elérzékenyülten deresedő bajuszát. Most már halhatatlan leszek. Hátradőlt a széken, ringatta magát a gyönyörűségtől. Tévedsz, mondta akkor kérdezetlenül a tükör. Csak hófehérke halhatatlan. A diktátor elfehéredett. Izzadság csöppek gyűltek a homlokára. De hiszen hófehérke meghalt, suttogta rekedten. Nem halt meg. Hófehérke él, válaszolta a tükör. A diktátor azonnali riadót rendelt el, az egész hadseregét mozdósította a hófehérke felkutatására. A tükröt most hiába vallatta. Az nem tudott pontos válaszokat adni. Érzem, hogy itt van a városban, recsegte csupán. De nem lelem nyomát. Különben is. Miért olyan fontos neked, hófehérke? Kérdezte éjfél tájt, amikor a diktátor karikás szemeibe már befészkelte magát a félelem. Hát nem tudod, remegett az. Ő az öreg király egyetlen leánya, a vér szerinti trónörökös. Csak ennyi volna? Kérdezte a tükör dermedten. Nem, morogta maga elé sötéten a diktátor. A neve miatt kell megöletnem. A tükör erősen összpontosított, nagyokat csikordult, de még órákon át néma maradt. Azután fél órával azelőtt, hogy a hajnal vére kibudjant a hegyek mögül, megszólalt. 30 perc múlva ott lesz ő is a főtéren. A diktátor megkönnyebbült. Remegve tárcsázta föl a titkos rendőrséget, hogy a tér körül mesterlövészek helyezkedjenek el a házakban, és várják az ő parancsát. Majd felhúzta a csörgő órát, aludni akart még egyet, mielőtt a torony ablakából megtartja a díszbeszédet. Horkolva aludt majdnem egy fél órán át, majd megfésülködött, s maga biztosan lépett az ablakhoz. Kitárta a szárnyakat, és büszkén nézett le a térre. Végig jártatta szemét a hatalmas hullámzó tömegen, azután mielőtt még megszólalhatott volna. Hirtelen összegörnyedt, s ha nem kapaszkodik az ablak deszkába, fejjel előre a térre zuhan, mert olyat látott, ami még legvadabb rémálmain is túltett. Oda lenn a téren, s a csatlakozó utcákban is végestelen végig, ezernyi, százezernyi hófehérke állt fölszegett fejjel. A csecszopók és az aggastyánok, a bányászok, parasztok, pásztorok, a koldusok is hófehérkének voltak öltözve. Bőrük fehér volt, mint a hó, hajuk fekete, mint az ében, s amerre a szem ellátott, a hegyek szurdékaiból, a síkságról és a mocsarak felől egyre csak jöttek, özönlöttek a hófehérkék. Csak a titkos rendőrök ruhái szürkítették miniatűr pontocskánként a csipkeruhák hószínét. A diktátor percekig állt görnyetten az arcok keresztüzében, aztán kínjában felüvöltött és vonítva rohant a tükörhöz. Melyik az igazi? Rögte. Melyik az igazi, hófehérke? A tükör percekig néma volt, csak kintről hallatszott be énekszó. Felej, mert széttörlek! Nem tehetem, mondta a tükör olyan hangon, hogy a diktátor önkéntelenül hátralépett a foncsorából áradó sarki hideg elől. Ez mind igazi, hófehérke. Hazudsz, buborékolt a diktátor. Szétverlek! Mindet kivégeztetem! Hirtelen eszevesz egy gyűlöletre robbant a tükör iránt. Kirántotta a nadrágja szárából a két élő kését, még kecskepásztor korából őrizte, és hatalmas lendülettel belecsapott a tükör közepébe. A késhegye neki vágódott az acélnak, de abban a pillanatban sikoltva le is csúszott róla, s a diktátor fejjel a fémlapnak esett. Ugyanakkor érezte, láthatatlan erős karok ragadják meg, és rántják a tükör belsejébe. Megpróbált kiszabadulni. Megfordult. Lábát az asztalnak feszítette. Majd előre görnyedt, hogy elrugaszkodhasson. Az acél erejű karok most már a derekát szorították. Engedj! Viekte. Mindent én se tűrhetek, mondta a tükör, roppantva egyet a diktátor derekán. Elegem van már belőled. A diktátor belekapaszkodott az asztalba, de a tükör húzta magába irtózatos erővel, hiába fogódzott 10 körömmel a levegőbe. Egy pillanatra látta még fényes fekete csizmáját, hogy a sarkait elnyeli a fém, de a hegyét már nem, mert addigra feje is elmerült, csak az egyik szőrös füle maradt még kint, s azzal nem láthatta, hogy a tükör a szemközti csupasz falat és az üres vaságyat tükrözi csak vissza. Csupán azt hallotta még néhány pillanatig, hogy odakint óriási dörren valami, és egyre erősödik az ének.